Szó, ma megérkeztünk annyira, hogy a bankokról beszélgetünk.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
A bankok most március eleje óta fókuszba kerültek, aztán újra most a háttérbe csend lett, és nagyon-nagyon figyelte a tőkepiac, hogy milyen számokat fognak jelenteni a bankok. Ez elindult pénteken, Citi, JP Morgan kijöttek számokkal, és ezen a héten jönnek egymás után BlackRock, Charles Schwab, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo, tehát a who is who felvonul ebbe a témába. És ezt már többször mondtam, de újra ismétlem, az aktuális helyzet azért is jó, amikor a gazdaság egy picit így megingott, mert a gyenge menedzsment az nem tud olyan számok mögött elbújni, amelyik abból adódik, hogy egyszerűen az árvíz az minden hajót felmos, hanem igen, nehezebb időszakokban a menedzsment minősége nagyon kirakatba kerül, és ezt nagyon gyorsan le is reagálja a tőkepiac. Tehát azoknál a számoknál és azoknál a vállalatoknál, ahol a menedzsment gyorsan reagál változó paraméterekre, és ezt általában a költségstruktúrával tudja a leghamarabb megtenni, azt a piac másképp árazza be, és biztos, hogy látni fogunk olyan számokat is a héten és a jövő héten, amikor a menedzsment nem jól reagál, és akkor azokat a vállalatokat és azoknak az aktuális árfolyamát igenis a tőkepiac a pincébe küldi. Ami nem azt jelenti, hogy feltétlen rossz a vállalat, a business model, de egyszerűen rossz a menedzsment, nem megfelelő a vezetés, és egy pár fej biztos, hogy gurulni is fog. Ez befektetőknek egy jó jel, mert nem csak arra érdemes figyelni, hogy hol és milyen iparágban vannak fantáziák, hanem igenis, melyik iparágban vannak idő előtti menedzsment cserék. És az nagyon sokszor jót tud tenni egy vállalatnak, főleg, hogyha a következő stratégia megfelelőbb tud lenni. A bankok oldalán egy érdekes sztori zajlik. Egy kedves ügyfél feltette azt a kérdést, hogy neki ez azért fura, mert évtizedeken keresztül rengeteg pénzügyi szektorba dolgozó értékesítő tanácsadó kiszámolta, bemutatta ügyfeleknek, hogy miért nem érdemes a megtakarított pénzeket csak úgy bankszámlán parkoltatni, mert ott az ember veszt, és jobb lenne máshova befektetni. Most bármilyen okokból is, mivel az ügyfelek ezt maguktól megteszik, és a pénzeket kezdik kivonni a bankokból, és máshova befektetni, a bankok problémába kerülnek. Hogy ez egy fura sztori. És ez valójában azt mutatja, hogy ugye a banki szektornak, a tegnap Máté Mikolikkal éppen itt a német nyelvű havonta megtartott diványbeszélgetésünk volt, tehát a tőkepiaci talk, és ott is a banki szektornak a problémáiról beszélgettünk. A banki bizniszmodellben több kockázatos probléma van, de egy, ami persze, hogy egy kockázat, az abból adódik, hogy a bank funkciója, mint különböző nagyságrendek transformátora, többek között a futamidők transformációját kezelik le a bankok. Az egyik oldalán a privát emberek, a befektetők beteszik a pénzüket egy bank számlára, lekötés nélkül akár, napra kész hozzaféréssel, és a legtöbb embernek ez az érzés elég, hogy van egy ígéret, hogyha kellene, akkor hozzaférhetnének a pénzhez, a legtöbben nem veszik ki, mert mit tegyenek a pénzzel, kivéve, ha van éppen egy konkrét investíció, ki akkor azt kiveszik, de normális esetben az ott van, és elég az érzés, hogy hozzaférnék, ha szükségem lenne arra. Ezt statisztikák is ugye felmutatják, ezt már lehet, hogy podcastokban említettem. Itt Ausztriában, Németországban mutatják a statisztikák fel, hogy így átlag privát háztartások a tartalékoknak körülbelül szűk 80%-át napra kész, napra szóló számlákon tartják, és mégis átlag 17 évig van ott a pénz. Mivel napra szóló, napra kész, ezért nem kell nagy kamatot fizessenek a bankok, és az az érzés, hogy ha kellene hozzáférek, az elég. Mivel ezt egy bank tudja, ezt a statisztikát, ezért persze, hogy az összeggel egy ellen üzletbe belemegy, vagy hiteleket ad ki, és akkor a differencián azt, amit fizet, és amit a hitelért kap, az, egy, az a marzsának egy része. Vagy a Silicon Valley Banket már ide-oda és vissza megbeszéltük, hogy az nem adott ki annyi hitelt, ezért nem klasszikus hitelekbe fektette be a pénzt, hanem állami hitelekbe. Tehát az államnak adott hitelt a Silicon Valley Bank azon keresztül, hogy államkötvényeket vásárolt meg. De hát ugye sem a hitel, sem az államkötvény az nem napra szóló, hogy azt bármikor visszavehetem, és ebből adódik ez a probléma, és ahhoz, hogy ezt lehessen kompenzálni, ezt a két különböző érdekrészt, az egyik oldalon ad a bank egy ígéretet egy ügyfélnek, hogy oké, minden nap hozzáférsz a pénzedhez, ha akarod, a másik oldalán ezt a pénzt befekteti hitelekbe vagy államkötvényekbe, tehát kihelyezi. Ezt azért lehet kompenzálni, mert van egy harmadik tényező, ez a bizalom. Ez a bizalom, ami azt jelenti, hogy akik a pénzüket betették, azok bíznak abba, és ez a bizalom elég nekik, hogy ha kell, hozzáférünk, tehát nem veszik ki nap, mint nap, ezért a bank nem is kell nap, mint nap az egész összeget ott tartalékba tartsa. És megint az amerikai számokból nagyon érdekesen látjuk azt, hogy ez a tartalék, ami főleg a regionális bankoknak így rendelkezésükre áll, amiből bármikor normálisan ki tudják fizetni a befektetők pénzét, ha jönnek, ez a csúcsba 2021 évközepe körül olyan nagyságrendileg több mint 700 milliárd dollár volt, mint cash tartalék. Tehát ez így a banki struktúrának normálisan elég, és ez a tartalék nagyon rövid időn belül úgy elolvadott, hogy pillanatnyilag olyan körülbelül 250 milliárd mínusz jelent meg, tehát azt jelenti, hogy rövid időn belül itt az ügyfelek sokkal több likviditást kivontak a bankokból, pont ezzel, hogy mivel megvan az ígéret, hogy minden nap hozzáférsz, és pluszba hozzájön esetleg egy pici bizonytalanság, akkor ezt kivonják, de az első lépésben nem is a bizonytalanság volt az, ami elindította ezt a tőkekivonást, hanem a konkurencia. És mi a konkurencia? Na ja, egy másik csát, ami egy nagyon jó elemzőház oldaláról lett összeállítva, Macrobond Research elemzései mindig nagyon jók. Ez felmutatja azt, hogy a rövid dollár államkötvényeknek a kamatgörbéje, hogy és ez hogy mozog, és az a kamat, amit regionális bankok, ha valaki a pénzét oda beteszi, fizetnek, ez normális esetben, ha visszamegyünk a 80-as évek elejéig, akkor ez úgy nézett ki, hogy az államkötvények azok általában alacsonyabb kamatúak, mint az, amit egy bank fizet. Ez adódik egy picit a logikából, hogy a kockázata annak, hogy egy állam fizetőképtelen lesz, főleg egy amerikai állam fizetőképtelen legyen, az alacsonyabb, mint hogy egy bank fizetőképtelen, és a kamat az leképezi a kockázati felárat. Tehát ez normális esetben logikus, hogy az államkötvény alacsonyabban kamatoz, mint a kamatok, amit a bankok fizetnek. Ezért normális esetben a rövid államkötvény nem konkurenciája a banki számláknak, a banki befektetéseknek. És ez a differencia, ez a bankoknak egy marzsot is jelent akár. Az aktuális helyzet azért különleges, mert olyan gyorsan emelte meg a Fed és más központi bankok is a kamatokat, hogy a rövid futamidejű államkötvények kamatja konkurenciává vált a banki kamatoknál, mert a bankok nem emelték olyan gyorsan a kamatokat meg a betett pénzekért, és ebben a kimutatásban csak azt látjuk, hogy pillanatnyilag például a rövid futamidejű államkötvény dollárban 4,88%-kal már magasabb és többet fizet, mint aktuálisan, amikor ez a kimutatás elkészült, a 4,53% a bankok oldaláról. Tehát befektetők nem csak azért vették ki a pénzüket a banki szektorból, mert bizonytalanság alakult volna ki, hanem azért, mert megjelent egy alternatíva, egy konkurencia, hogy valahol valamennyi százalékkal több kamatot kaphatok, és ezért mozdult ez az egész infrastruktúra. A banki jelentésekből most pont azt is lehet hallani, hogy azért változik meg a bankbiznisz, mert ez a kamathelyzet oda vezet, hogy a bankoknak több kamatot kell adni az ügyfeleknek azért, hogy a pénzüket, a befektetést egyáltalán a bankoknál tartsák. És ez nagyságrendileg csak, hogyha az amerikai szektort vesszük, akkor ez körülbelül 900 milliárd dollár kamatkülönbséget jelentene, ami azt jelenti, hogy ez az egész banki marzsot, ami a kamat differenciából jönne létre, ezt teljesen fel tudja emészteni. És ez az, ami persze, hogy tovább is a banki szektort, főleg a regionális, a kisebb bankokat a problémába hozza. A nagy bankok jelentéséből már most látjuk azt, hogy ők inkább profitálnak az aktuális helyzetből, mert az egyik, hogy nekik egyszerűbb több kamatot is fizetni, más bizniszmodellek vannak, amiből keresztbe tudják ezt finanszírozni, plusz a bizonytalanság erre egy picit rá tud jönni, hogy akkor az ügyfelek kivonják a pénzeket a kisebb regionális bankokból, és átteszik a nagyokba. Arról is hallottunk, és ezt is már szétszedtük, hogy a bankok most óvatosabbak a hitel oldaláról is, az amerikaiak. Európában pedig a szabályzó megoldotta azt, hogy a bankok nem olyan lazán adják ki a hiteleket. Ez nem mindenkinek tetszik, ezt tudom. Mert az olcsó hitel és az egyszerű hitelhez hozzáférés, ez megadott lehetőségeket nagyon lazán és nagyon egyszerűen sok mindent finanszírozni, ami nem mindig kockázatos volt. Ésszerű dolgokat is egyszerűbb volt finanszírozni, de ez most pillanatilag nem annyira egyszerű. És ez Janet Yellen ez éppen kijelentette a hétvégén, hogy ez segít a Fednek is, hogy a bankok most visszafogottabbak a hitelek kiadásánál, mert ez segít az amerikai központi banknak, hogy nem kell a kamatot tovább emelje, azért, hogy a pénzkörforgását lelassítsa, hogy az infláció visszacsökkenjen, mert ha bankok kevesebb hitelt adnak ki, akkor ez automatikusan kamat emelés nélkül lassítja a pénzkörforgását, és ez segíti az infláció visszaszorításába. És egy másik téma van még, amit a piac így magától nagyon hamar reagál és helyreállítja, hogyha megváltoznak a számok, akkor érdekes, hogy mennyi minden a háttérben megváltozik. Ha a tőzsdei kereslet normális esetben csökken, akkor a vállalatok próbálják, ameddig csak lehet, a nagyvállalatok, a cash tartalékból a saját részvény visszavásárlást arra felhasználni, hogy stabilizálják az árfolyamokat. Na most, hogyha nem csak egy picit a kereslet esik vissza a tőkepiacon, hanem a gazdaság is gyengül, akkor ezt a cash tartalékot nem arra használják fel, hogy részvényeket vásároljanak vissza, amiben nagyon hamar a tőkepiac akár szkeptikus kezdene lenni, hogy a cash-t arra használják, hogy a saját árfolyamokat stabilizálják, hanem a vállalatok kezdik a cash-t arra használni, hogy a mérleg minőségét javítsák, hiteleket leépítsenek, visszafizessenek hiteleket, ugye emelkedett a kamat, drágább lesznek a hitelek, akkor érdemesebb ezt visszafizetni, és ezen keresztül más kirakatba kerülhetnek ilyen cégek, mert főleg bizonytalanság idejében a piac keresi a minőségi befektetéseket, és a minőségi befektetések azok, amelyeknek az eladósodási szintjük alacsony, és megfelelő bizniszmodell van, megfelelő belső értékekkel. A bizonytalanság olyan cégeknek is az árfolyamát visszadobja, amelyek egészséges bizniszmodelleket és termékeket tartalmaznak, és ez oda is fog vezetni, amiről már beszéltünk, hogy az átvételek, a merger, acquisition, a fúziók, azok ezeken az árfolyamokon elindulnak, és ebből a kis befektető is sokat tud tanulni, hogyha a nagy vállalatok, akik nap mint nap abban benne vannak benne, hogy hol tudok értéket megvenni, nem csak kényszerből vásárolnak fel vállalatokat, mert nem tudják, hogy mit kezdjenek a pénzzel, és egy boom fázisba, ha sok a pénz, akkor szinte kényszerből vásárolnak néha, és olyant is megvesznek, ami túl drága, és olcsóban is meg lehetne kapni, de hát aktuálisan, ha boom van, akkor azon a magas áron meg kell venni. Olyan időszakban, mint most, amikor szinte mindennek ugye az árfolyama visszacsökken a bizonytalanság miatt, és van ugye az a mozdás, hogyha az ég leesik, akkor minden verébb meghalt, megdöglött a végén. De hát ugye a sok haldokló verép között van egészséges vállalat is, és egy olyan fázisban, mint most, vannak vállalatok, amelyek plusz díjat fizetnek ahhoz képest, amiért normálisan megkaphatnék a részvényeket. És a tegnap volt egy ilyen jelenség, hogy plusz 70%-kal, 75%-kal ugrott egyik napról a másikra egy vállalatnak az árfolyama. Miért? Felfele, nem lefele. Azért, mert egy hatalmas fúzióba, az egészségügyi szektorban Merck felvásárolja a Prometheus vállalatot, és a részvénytulajdonosoknak az aktuális árfolyamhoz egy plusz 75%-os bónit fizet ki, és ezt Merck kvázi a portokasszából tudja fizetni, 10,8 milliárd dollár az egész fúziónak az értéke, az átvitelnek az értéke, tehát ebből látjuk azt, hogy ha megvan a belső érték, akkor megvan erre igenis a kereslet, és mint privát befektető is érdemes ezt figyelni, ez egy válasz tud arra lenni a kérdésre, hogy jött megint a kérdés egy ügyféltől, hogy de érdemes ilyen bizonytalanságba, amiben most benne vagyunk, ha a híreket kinyitjuk, akkor halljuk, hogy mennyi bizonytalanság van, érdemes egyáltalán befektetni. És erre újra és újra két dolgot kell mondjak. Az egyik, hogy amióta 30 éve a tőkepiaccal és a gazdasággal komolyabban foglalkozom, azóta mindig volt valami, ami miatt aggódni lehetett volna, de hát ez az egész normális menete az életnek és a gazdaságnak. És igen, nem investálni, az nem opció. Még egyszer, ha benne vagyunk a gazdasági körforgásba, és az életnek ez egy fix része, akkor a nem investíció és a nem foglalkozás a gazdasági lehetőségekkel és a befektetéssel, az nem opció. Az a része a pénznek, oké, amit bizonyos konkrét kiadásokra tervezek, azt esetleg kivonom a befektetésekből, és cash formájában valahol parkolva van. De az, amit nem fogom valamibe investálni, az persze, hogy érdemes, hogy be legyen fektetve, mert csak a gazdasági körforgás tudja azt az érték megtartást nekem biztosítani, és ez két témából érhető el, amiről már többször beszéltünk, az egyik az infláció, és igen, az infláció gazdaság szemszögéből nézve az nem negatív, hanem az egy nagyon pozitív téma, csak ahhoz mind befektető részt kell vegyek a gazdaságnak ezen a részén is, plusz a produktivitás emelése, és a produktivitás azt jelenti, hogy ha változnak a paraméterek, akkor azonnal reagálni, és nem benne rekedni a múltba, hogy milyen régi szép idők is, hogy az hogy visszajönni, és melyik politikus ígéri meg, hogyha őt megválasztom, akkor nem kell transformálódni, nem, hanem állandóan ebbe változni. És hogy a változások mennek nagyon gyorsan tovább, azt ugye több oldalról látjuk, és ha őszintén megnézzük, akkor olyan gyors innováció időben, mint most, még soha nem éltünk. Tehát ha valamikor érdemes volt befektetésekkel és megfelelő portfóliókkal, struktúrákkal dolgozni, akkor most. Ami persze, hogy nem működik, míg ígéret, amit a pénzpiaci iparág el szeretne adni, hogy állítólag van olyan termék, amelyik a 18 évesnek ugyanolyan tutira jó, mint a 80 évesnek. Ez nonsense. Hanem az alakult teljesen tisztán ki, hogy mindenkinek egyenként az aktuális élethelyzetére érdemes adaptálni, strukturálni, átváltoztatni, személyesíteni a portfólió összeállítását. És csak gondoljunk abba bele, és ez a tegnap tudatosult bennem is, hogy mit jelent az aktuális helyzet, akár a remote work munkahelyek oldaláról, tehát a rugalmas talentkezelés, tehetségek kezelése, a világszerte rendelkezésünkre állnak emberi képességek. Ma normális az, hogy egy vállalat Ausztriában van a központja, de egy svéd szakemberrel és ugyanakkor egy dél-amerikai vagy indiai szakemberrel dolgozik. Itt nem home office-ról beszélek, ahol ma normális, hogy az embereknek megvan a lehetőségük, hogy nem mennek az irodába, hanem otthonról dolgoznak egy, kettő, három, vagy az egész hetet. Hanem az, hogy globálisan ma tehetség áll rendelkezésünkre, és ez nem egy science fiction story, hanem ez ma realitás. Tegnap egy olyan helyzet volt, ahol a podcastok miatt, ami a világszerte hallgatható, egy kérdés érkezik be Új-Zélandból, amit egy pénzügyi tervező kollégával Ausztráliából vitatunk meg és kezelünk, és az ügyfél kapja meg a választ. Ez nem kell itt lenni a városba, itt a közelbe, hanem ez ma működik globálisan. Tehát ha valamikor volt innováció, akkor ma, és ennek persze, hogy kihatása van a befektetésekre is, amivel érdemes nap, mint nap foglalkozni. És ezzel ma is látom, hogy a podcast idő mehet el, a 20 percem. Kellemes napot kívánok mindenkinek, sikeres tárgyalásokat, és a viszonhallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig. Thank you.